A mai összejövetelen ezt a címet adtam az igehirdetésnek. Foglalkoztam a Uzza történetével, és úgy gondolom kaptam egy üzenetet belőle, amit szeretnék veletek is megosztani. Ugye ez a meghökkentő haláleset, ez ugye nem egy krimi regényről beszélünk, hanem egy bibliai történetről, amely azt gondolom, hogy megdöbbentően érinthet bennünket, amikor ezzel találkozunk. Olvassuk is el az Isten igéjét, Sámuel második könyvének 6. fejezetéből, méghozzá az első verstől. Sámuel második könyve 6. fejezet első versétől Isten igéjét, amely így hangzik. Ezután összegyűjtötte Dávid Izrael egész ifjúságát, 30 000 embert. Elindult és elment Dávid az egész hadinéppel Baélé Jehudába, hogy elhozza onnan az Isten ládáját, amelyet a rajta lévő kerubokon ülő seregek urának nevéről neveztek el. Az Isten ládája egy új szekére, Isten ládáját egy új szekéren szállították, és elvitték Abinádáb házából, amely a dombon volt. Abinádáb fiai, Uzza és Ahjó irányították az új szekeret. Elvitték az Isten ládáját Abinádáb házából, amely a dombon volt. Ahjó ment a láda előtt. Dávid és Izrael egész háza pedig szent táncot járt az új színe előtt. Mindenféle ciprusfa hangszernek, citerának, lannak, dobnak, csörgőnek és cintányérnek a kíséretével. Amikor Nákon szérűjéhez értek, Uzzá az Isten ládájához kapott és megfogta, mert megbotlottak az ökrök. Ezért fellángolt az Úr haragja Uzzá ellen. Nyomban lesújtott rá meggondolatlanságáért az Isten, és meghalt ott az Isten ládája mellett. Dávid pedig megdöbbent attól, hogy az Úr összetörte Uzzát. Ezért nevezik azt a helyet Perec Uzzának mindmáig. Akkor félni kezdett Dávid az Úrtól, és ezt gondolta, hogyan jöhetne hozzám az Úr ládája. Én, és nem akarta Dávid magához venni az Úr ládáját Dávid városába, hanem elvitte a gáti Obéd Edom házába. 3 hónapig volt az Úr ládája a gáti Obéd Edom házában, és megáldotta az Úr Obéd Edomot és egész házanépét. Amen, eddig az ige. A történetnek sok részlete van, már az ezt megelőző időszakra nézve is tudnánk gondolkodni együtt. A Sámuel első könyve 6. fejezetét érdemes elolvasni még ehhez, és a Krónikák első könyve 15. fejezetét érdemes még majd hozzáolvasni, hogy picit szélesebb ismereteket szerezzünk a történetről. De most fókuszáljunk csak az Uzza esetére, és tekintsünk el a különböző mellékszálaktól, amik egyébként lényegesek, de most a történet szempontjából, az ígérdés szempontjából nem. A pillanatnyi zavar, amivel Dávid szembesül, ugye az, hogy Isten nem lehet Istennel egy fedél alatt lenni. Tehát ha Isten megjelenik valahol, akkor ott meghalunk. Tehát ott nem vagyunk egyszerűen méltók az Úrhoz, és végünk van. És akkor azt mondja, hogy nem. Tehát én nem akarom, hogy közel jöjjön az Isten hozzá, mert meg fog halni, tehát mint Uzza. Tehát ez a reakció, és akkor ugye a Obéd Edom házába helyezik el a ládát, aki lévita volt egyébként, 3 hónapig ott van, és hallja Dávid, hogy hát a ládával nincs semmi baj. Mondtam délután a szabad keresztény gyökeben, a láda nem lett zálatos. A ládával semmi baj nem volt, tehát akkor Dávid elkezd gondolkodni, lehet, hogy vele volt, vagy velük volt valami baj, amit nem vettek figyelembe. Én külön érdekesség, hogy az ifjakat szedi össze, majd a második esetben elolvassátok a Krónikák első könyve 15-ös fejezetét, akkor pedig már mindenki együtt van. Vezetők, papok, leviták, mindenki maga helyén, tehát minden korosztály és minden ajándék, ami kellett ahhoz a Isten rendelése szerint, együtt volt. És akkor ugye nem történik ilyen tragédia. C.S. Lewis azt mondta, hogy a pogány Isten imádók azt mondják, ezt érzem. A hívő emberek pedig azt mondják, az evangéliumi keresztények, hogy ezt hiszem. Milyen nagy különbség van a kettő között. Ha valójában Isten mindig úgy cselekedett volna veled, ahogy érezted, jó lett volna? Ha Isten úgy cselekedett volna másokkal, ahogy érezted, jó lett volna? Úr, de nem lett volna jó. Mondod, áldaség az Úr neve, hogy az Úr nem az érzéseink szerint cselekszik velünk, nem pogány Isten imádók vagyunk, hanem mi az élő Istent imádjuk, és Jézus Krisztusban hiszünk az érzéseink ellenére is. Dávid érzéseire még majd mindjárt visszatérünk. Két levitát bízott meg egyébként Dávid a lába kezelésével. Ezek nagy valószínűséggel keháti leviták voltak. Keháti levitákra volt bízva a Fridládának, a szövetség ládának a kezelése. Tehát nagy valószínűség ez a család keháti levita család volt. Ebben nincs kétségünk, nincs okunk kételkedni. Tehát Dávid két fiatal embert bíz meg, Kehát fiai közül, akikre egyébként eleve bízta Isten a szövetség ládájának kezelését. No, a megdöbbenésünket ugye az okozza, és sokaknak az Ószövetséggel kapcsolatban pontosan ez veri ki a biztosítékot, hogy Uzzá megérinti a ládát, és azonnal meghal. Tehát ugye ez egy skandalum. Tehát, szóval, Isten ilyen, hogy valaki csak így közelik hozzá, meg akar érinteni, akkor meghal. Hát nyilván Dávid is fölért, vagy átgondolta, végiggondolta, amit Istenről eddig tudott. Vagy gondolt Istenről, hogy valami nem stimmel a benne lévő Isten kép, meg a történések kapcsán. Megütközést okoz neki is, meg talán nekünk is ez a nyomban lesújtott kijelentés, hogy ez így azonnal meghalt az ember ott. És amikor olvasok a igét, akkor azon beleírva, hogy Dávid megdöbbent. Hadd mondjam nektek, kedveseim, hogy ez már a bibliafordítók finom megközelítése a történetnek, ugyanis az eredeti héber szövegben azon benne, hogy Dávid haragra lobbant. Biztos a többiekre haragudott, nem? Nem, ő nem a többiekre haragudott, hanem figyelj már ide, Istenem. Ugye Dávid addigra egész Izrael királya. Elfoglalja Jebuszt, amire konkrét kijelentése volt, hogy ott akar lakni az Isten. Ez lett Jeruzsálem. Jeruzsálem, a békevárosa. Kijelentése van arra, és Isten azt választotta, és ezért akarja oda vinni a szövetség ládáját, mert az Úr mondta neki. Összetrombítál egy csomó embert, egy csomó zenét, csinál egy nagy fesztivált, és Isten belrondít. Hát ő ismeri Istent. Hát ő tudja, mit kell csinálni. És felháborodik. Csak amikor nézi a holttestet, akkor ugye átértékeli magában, ezért befogja a száját, mert ugye felméri, hogy ha most ebből az indulatból ő mond két szót, vagy akár csak egyet, ott lesz Uzza mellett. Ezért Dávid befogja a száját, és végig gondolja a dolgot, halleluja, történt már veled ilyen? Akkor az első indulatodban ugye nem mertél szólni, mert azt mondja, jaj, inkább nem engedem ezt ki. És akkor azt mondja a Dávid a következő gondolatban, hogy hát ez nem lesz így jó. Tehát jobb, ha Isten nem jön oda, ahol én lakom. Mert én is meg fogok halni. Nem kell csodálkoznunk Dávidon egyébként, mert az egész dolog, ami történt, gyakorlatilag teljesen szembe ment azzal, amit ő eddig Istenről ismert, meg gondolt. Ő ismerte Mózes könyvében azt az igét, amikor Mózesnek kinyilakoztatja Isten magát, hogy állja szikla reperésbe, és kijelentem magam neked. Ugye Mózes második könyve 34:6-ban ezt olvassuk. Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten. Türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy. Dávid több zsoltárban meg is énekli ezt. Azt mondja például a 86. zsoltárban, pedig te, Uram, irgalmas és kegyelmes Isten vagy, hosszú a türelmed, nagy a szereteted és hűséged. És még egy csomó helyen a Bibliában, a zsoltárokban is, amelyek számukra olyan nagyon sokat jelentenek. Dávid az események kapcsán félni kezdett Istentől, és összezavarodott. Azt szoktam mondani, hogy a keresztényekre legnagyobb veszély, amikor magukban, ha kimondatlanul is, kipipálják az Isten dolgot. Tehát úgy élik az életüket, hogy nekem már Istenből nem lehet újat mondani. Tehát én már tudom a dolgokat. Ismerem Istent. Mit akartok még? Dávid biztos valahol itt tartott. Hát figyeljetek, rengeteg csodát látott. Sok szabadítást élt meg. Nagyon komoly kijelentések birtokában volt. Máj napig is, amikor olvassuk Dávid zsoltárát, csak ámulunk azon, hogy ő hogyan ismerte az Isten, milyen közössége volt az Istennel. De hadd mondjam nektek, hogy ő valamit még mindig nem értett Istenből. És ez nyilvánvaló. Tehát amikor ezzel ütközik, akkor valamit ő nem értett meg Istenből. Még nem állt össze a teljes kép, ami az események után kiteljesedik a szellemében, az életében. A láda megbillent, olvastuk, és Uzzá a ládához kapott, hogy lelehessen. Hát, te nem kaptál volna oda? Hát lelehessen, hát bocsi, hát piszkos lesz. Szegény Uzzá. Hát jót akart. Ezek a történetek azok, amit úgy átlépünk. Nem értem. Bele sem merek gondolni. Hát miért? Tettél már meggondolatlan dolgot Isten szín előtt? Tettél? Mondtál már meggondolatlan mondatot Isten szín előtt? Együtt érzel Uzzával? Figyelj már ide, én is meghalhatnék bármikor. Az emberek elkezdenek félni Istentől. Mert valamit nem értenek Istennel kapcsolatban. Kérdés az, hogy valóban hirtelen történtek-e a dolgok. Hadd mondjam nektek, hogy 200 éves kinyilatkoztatásokról van szó, amelyet minden levita gyereknek kicsi korától kezdve szóról szóra megtanítottak. Az egész élete Uzzának arról szólt, hogy arra készül, hogy mit kell tennie az igen szent dolgokkal. Mert keháti levitaként nekik az igen szent dolgokkal volt szállítási dolguk, ügyük, ezt kellett csinálniuk, a ládát és az igen szent edélyeket. Az egész életében kicsi gyerekkorától kezdve több igét is megtanítottak neki, szóról szóra. Látta a gyakorlatban. Tisztában volt vele, hogy a frédládát csak vállon lehet vinni. Mert Isten nem megy be, nem vonul be a világba, csak embereken keresztül. Embereken keresztül nyilvánítja ki az ő jelenlétét, akaratát. Interneten keresztül nem nyilvánítja ki. Facebookon keresztül nem nyilvánítja ki. Ezek mind eszközök. De rajtad keresztül mutatja meg dicsőségét az Isten. Rajtad keresztül érinti meg az embereket. Rajtad keresztül jelenik meg egy helyen az Úr Jézus. Nem lehet szekéren gyorsítani azt, amit csak rajtunk keresztül tesz meg az Isten. Modernizálták a szállítást. Ugye, filiszteus módra. Nem mondom, hogy rossz a technológia. A technológia információkat tud eljutatni. De soha nem ad közösséget, találkozást, megérzést. A találkozásnak az áldását, a tapasztalatát, hogy jön, megy dolog, érzed a másikat, amikor beszélgetsz vele. Ezt nem lehet virtuálisan megélni. Isten rendelkezése volt tehát a kehátiak felé, hogy amikor elindul a sátor, Mózes 4. könyve, 4. részében van ez, akkor Áron fiai takarják be a ládát, fedjék be azt, dugják bele a rudakat, és adják át Kehát fiainak. Tehát a papoknak elő kellett készíteni a szállítást. Azt mondja az írás, hogy Kehát fiai vigyék azokat, ne érintsék a szent dolgokat, mert akkor meghalnak. Ezt kell vinniük Kehát fiainak, ugye az igen szent dolgokat. És azt mondja, hogy Mózesnek és Áronnak Isten, ne engedjétek, hogy Kehát fiai kipusztuljanak, az ő törzse kipusztuljon a leviták közül, mert ő veszélyes üzem, amit csinálnak. Sőt, azt mondja az ige, hogy még rá se pillanthatnak a szent dolgokra. Mert meghalnak. Uzzá pici gyerekkorától kezdve ezt folyamatosan hallotta, látta, hogy kell csinálni, mit kell csinálni ezzel. De minimum tanult róla. Elmondták a szülők, hogy van ez. Az ő apja, a nagyapja, hogy működnek, mi az Isten rendelése. Kívülről tudta. Pontosan tudta, mit kell cselekedni, és a következő szállításnál lehet is látni, hogy tudták. Amikor visszatérnek az Isten rendeléséhez, akkor tudták, hogy úgy kell csinálni. Akkor ma úgy csinálják. Pontosan tudta tehát Uzzá, hogy mi az, amit tehet, és mi az, amit nem tehet. Ennek ellenére mégis megtette. Áron fiainak tehát külön vigyázniuk kellett őrájuk. Aztán a szekerek kérdésében is nagyon jól tudták, mert Mózes idejében, és Mózes 4. könyvében ki van jelentve, hogy adományokat adtak az előkelők, a marhákat és szekereket, és mindenki kapott a szekerekből, meg a marhákból, Isten azt mondta, a kehátiaknak azonban ne adj belőlük, mert nekik az igen szent dolgokat a vállukon kell vinni. Ezt is nagyon jól tudta Uzzá. Aztán volt előzménye az eseménynek a családjában. Ugye volt egy keháti ember, egy keháti levita, Koráknak hívták. Korá ugye legközelebb volt a papi szolgálathoz, mert a keháti leviták szállították a szent, az igen szent dolgokat. Tehát ők voltak legközelebb Áron fiaihoz, meg Mózeshez, a pozíciójukat tekintve. És azt mondja az írás, hogy Korá és társai azt mondták Mózesnek, hogy az Úr igen szent, és köztünk lakozik. Mire vagytok ti különbek, mint mi? Mi volt Koráknak, Uzzá ősének a bűne? Azt mondja az írás, hogy az közeledhet hozzá, akit kiválasztott. Mi volt a bűne? Valami olyat akartak maguknak, amire Isten nem hívta el őket. A másét akarták, nem a sajátjukat. A magukét megvetették, amit Isten nekik adott, és a másikére tekintettek, amit Isten adott. Kedvesem, mit van, amit nem kaptál? Mi az, amit nem Isten ajándékozott és adott az életünkben? Ami ne tőle lenne az életünkben. Teljesen felesleges versengeni a másik emberrel, rivalizálni a másik emberrel. Korá beleesett ebbe a rivalizálásba. Kevésnek tartotta azt, amit Isten neki adott. És kikérte magának azt, ami Mózesnek van. Ő azt mondta, Mózes magának szerezte, meg Áron a privilégiumot. És mondta a Mózes, hogy bocsáss meg, majd akkor az Isten megmondja, hogy kit mire hívott el. És a Biblia azt mondja, hogy Mózes földig hajolt. Azt mondja, Korá, most engem látsz, és én rám irigykedsz, de akkor most lehajlok, hogy nézd meg, akivel neked bajod van. És a Biblia azt mondja, a föld megnyitotta a száját majd később, és elnyerte őket. De itt is később. Itt sem azonnal történt. De már látjuk, hogy Uzza esetében sem azonnal történt az eset. Ő nem most kezdte azt, hogy elhajlik az Isten igéjétől, és nem foglalkozik az Úrszavával. Azt olvastuk, hogy Uzza, amikor megbillent a láda, rátette a kezét az Isten ládájára. Oké, ez volt az Isten törvénye. Tehát be volt takarva az a láda. Volt rajta minden más. Hát mi volt ezzel olyan nagy baj? Hát nem lehetett ezt elnézni. És legalább azt mondani, hogy ennyi, ennyi. Uzzá, na még egyszer ilyet ne csináljál. Mi ezt szeretnénk, nem? Újra és újra és újra. De Uzza ismerte a rendelkezéseket, és ennek ellenére önfejűen cselekedett, pedig tudta, hogy nem csak érinteni nem érintheti, még rá se pillanthat a ládán ezeket az betakarni. És amikor Uzza megfogja a ládát, és ez megrázó kép, hát mitől akarta megóvni? Hát attól, hogy leneessen. Leneessen a porba. Hát mégiscsak csúnya lesz a fridláda, összepor, tiszta por lesz. Hát piszkos lesz. Ezért úgy gondolta, hogy ő megfogja, hogy ne essen le a földre. Megdöbbentett engem az egyik teológusnak a mondata, R.C. Sproul írja, ez nagyon komoly volt, hogy Uzzá azt gondolta, hogy a keze tisztább, mint a föld. Tehát, hogy a földtől piszkos lesz a láda, és a keze az tisztább. Eszembe jutott a Noé története. Azt mondja Isten igéje, amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka. A föld pontosan és tökéletesen engedelmeskedik Isten szavának. Soha nem bírálja föl. Amikor a tél jön, a föld megfagy. Amikor jön a tavasz, a föld kienged, és az élet kisarjad. A föld mindig és idejében megcselekszi az Isten akaratát. Soha nem lázad fel az Isten ellen. Az ember volt, aki fellázadt Isten rendelése ellen. és az ember miatt került átok alá a föld és a világ. Így aztán ezért nem érhetett hozzá az ember a kezével, mert az ember keze tisztátalan. És nem a föld az. Római levélben éppen ezért írja az írás a 8. részben, a Római levél 8. részében, hogy a teremtett világ sóvárogva várja már a megváltás napját, hogy megszabaduljon. És még vár valamit, Isten fiainak a megjelenését. Várja a teremtett világ. Erre még visszatérünk. Az ember nem érinthette hát Isten ládáját, mert Ádám volt az, aki öntörvényű módon, az ördögre hallgatva megszegte Isten törvényét, fellázadt Isten ellen, és Isten akarata ellen tudatosan cselekedett. És lázadó természete, lázadása miatt szakadt rá a nyomorúság az egész világra. Sproul azt mondja, hogy igazán ahhoz, hogy az evangéliumot valaki megértse, és a kegyelemről világos képe legyen, és Dávidra majd visszatérek ezzel kapcsolatosan, 4 dolgot kell megértenie. Az egyik az Isten szentsége, a másik az Isten igazsága, a harmadik a bűn, és a negyedik pedig a kegyelem kérdése. A Biblia szerint mind annyiunk keze piszkos. Tudtad ezt? Mindannyiunk keze szennyes. Egyikünk sem méltók arra, hogy a szent dolgokhoz közeledjünk. A római levélben azt mondja az írás, amint megvan írva, nincs igaz ember egy sem. Nem azt mondja a Biblia, hogy van valamennyi. Vagy néhányan vannak. Az új reményben az egy jó gyüli. Ott akad 1-2. Ször 10. Nincs benne. Azt mondja, nincs, aki értse. Nincs, aki keresse Istent. Minden hajlottak, azt mondja a Biblia. Valamennyien megromlottak, és nincs, aki jót tegyen. Nincs egyetlen egy sem. Meg kell értenünk az Isten igazságával kapcsolatosan, hogy nem érdemeljük meg Isten irgalmát és kegyelmét. Nem tudjuk kiérdemelni. Soha nem is leszünk rá méltók. Jog szerint az Isten ítélete kell, hogy sújtson bennünket a tisztátalanságai miatt. Ha nem értjük meg ezt az igazságot, akkor mindig megütközünk majd Isten ítéletén, amely egyszer be fog következni egyébként. És megütközünk az ilyen igéken, amikor azt mondja a Biblia római levélben szintén, hogy könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Kiveri a biztosítékot, meg az uzzatörténetek is kiverik a biztosítékot Istennel kapcsolatosan. Azonban ez a felismerés elvezet bennünket Krisztus keresztjéhez, és csak így értjük meg igazán Ézsaiás proféta szavait, aki a következőket írja az Úr Jézusról, a megváltóról és rólunk. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele, pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapásra sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeim miatt kapott sebeket, bűnei miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta, mindnyájunk bűneért. Csak és kizárólag a Krisztus áldozata az, ami megmenthet bennünket Isten jogos haragjától és ítéletétől. Őt sújtotta az ítélet, hogy nekünk megkegyelmezhessen. A Biblia, ha megértjük a Bibliában az Isten szentségére, igazságára és a bűnre vonatkozó kijelentését, csak akkor értjük meg a kegyelemre vonatkozó kijelentést is. Úgy fogalmaztam ezt meg magamnak, hogy az Isten igazsága, szentsége és a bűn kérdésének a kijelentése olyan, önmagában ezek sötét dolgok, nehéz dolgok, de mégis, hogyha megérted, akkor reflektorrá válnak, és meg fogják világítani Krisztus keresztjét a számodra. Értelmezhetővé teszik, hogy miért kellett Jézusnak meghalni a helyetted. Valóságosá, megfoghatóvá teszik azt, hogy mi az, amiért Krisztus odaadta az életét. Értem, és érted. És a szentség. nagyon különös volt, amikor rátaláltam az igében, ugyanis az Ószövetségben, a Mózes könyvében tudatosan a Biblia szövetségládájának, vagy másnél Fridládának hívja a Szent Ládát. Amikor ide érkezünk ez a történethez, többször is a Sámuel könyvében, amit felolvastunk, úgy fogalmazza a Biblia, hogy Isten ládája. Amelyet az Isten nevéről neveztek, ezt is mondja. Fontos kijelentés ez. A Fridládát nem azt tette szenté, hogy milyen arannyal borították be. Nem a súlya, az alakja. A rajta lévő kerubok. A teteje, az oldala, a karikák, a rúd tette szenté. Nem ettől lett szent, hanem attól lett szent, hogy azt mondta Isten, az enyém. Te nem azért leszel szent, mert ilyen vagy olyan vagy amolyan, vagy így vagy úgy nézel ki, hanem mert azt mondja rád Isten, hogy gyermeke vagy. Ezért vagy szent. Semmi másért! Uzza története ezt üzeni nekünk. Hogy meg kéne halnod, mint Uzzának. Igen, ez igazság. Te kezed is tisztátalan, ugyanúgy, mint Uzzáé. Nem vagyunk különbek, mint Uzza. Csak egy külön szövetségnek vagyunk részesei. Egy külön szövetség részesei vagyunk. Halleluja! És Isten azt mondja rólad, és azt mondja neked, hogy szent vagy, mert az enyém vagy. Halleluja! Nem, ahogy kinézzel, amit csinálsz, amilyen okos vagy, amilyen tehetséges vagy, vagy bármi, amit összeraksz. Nem ezért vagy szent, hanem mert Isten azt mondja rád, hogy az enyém vagy. Óriási kijelentés. Na ez az, amit Dávid megértett. 3 hónapi komoly gondolkodás után. És olvasod a 7. részben, Sámuel 2. könyvének 7. részében, hogy elviszi a Fridládát, fölhúzza fölé Dávid sátorát, és a Biblia azt mondja, hogy Dávid bemegy a Fridlád elé. Ő nem volt pap. Be sem mehetett a láda elé, meg kellett volna halnia. Mégsem hal meg, azt mondja Dávidról a Biblia. Dávid oda ment a ládához, leült Isten szent jelenlétébe, és akkor elkezd imádkozni. És azt mondja, Istenem, én csak egy birkapásztor voltam. Semmi különös nem vagyok. Nem volt különös a családom. Nem voltam különösebben tehetséges. Mégis engem választottál. Sőt, még ígéretet tettél nekem arra nézve is, hogy megmarad a királyság, hogy az utódom lesz a Mesiás. Hogy van ez? Az a Dávid, aki ott ugrált a láda körül, ott először, és összeszedte meg minden, egy másik ember lett itt. Megértette a kegyelem lényegét, és megértette a szentség lényegét. Mikor Isten beszélget, és nem hal meg. Oda megy egészen közel a ládához, olyan helyre megy, ahol nem mehetett ember. Évente egyszer mehetett a főpap. Akkor is vérrel kellett bemennie magáért, és a népért is mutatni kellett be véráldozatot. És Dávid bemegy, azt mondja, szent vagyok. És azért vagyok szent, mert engem választottál. Mert engem választottál, és a tiéd vagyok. Óriási dolog. Ha te Isten kegyelméből megértetted, hogy Isten azt mondja neked, ez enyém vagy. Megváltottál téged. Megbocsátottam bűneidet. És itt van a kijelentés és a megértés, ahogy fogalmaz Pál apostol 2 helyen is a Bibliában. Ekkor történik meg a csoda a hívő ember életében, és válik valósággá a Galata levélben kijelentett igazság, és a Korintus levélben kijelentett igazság, Galata 2.19-től, mert én meghaltam a törvény által a törvénynek, hogy Istennek éljek. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most a testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. A 2 Korintus 5.14-től. Mert Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. Azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Ez a csoda történik meg a szent ember életében, akiben megvan a bizonyságtétel, hogy az Isten nem azért választott, amilyen vagyok, hanem ennek ellenére És a római levél dicsőségesen beszámol erről, hogy annak ellenére választott az Isten téged, amilyen vagy. Sok keresztényt megbénít a piszkos keze és az Isten szentségétől való félelem. Mert nem értik, hogy mit jelentenek ezek. Hogy az Isten ebben a külön szövetségben Krisztusra sújtott le a szentségtelenségeim miatt, és bennünket választott ő helyette. És ezért mondja neked Isten, nem érdemtelenül, Krisztus érdeméért, hogy az enyém vagy. Micsoda erőforrás ez, ha nap mint nap így tudod élni az életedet. Hogy téged az Isten tulajdonának tart. Nem a teljesítményedért, hanem Jézus Krisztusért. Micsoda erőforrás ez, amikor megjelensz az emberek között ezzel a hittel. És ezzel a hittel nyilatkozol meg, és beszélsz az életedről, a dolgaidról, magadról, a hitedről, a gyülekezetedről, a testvéreidről. Micsoda isteni erő jelenik meg. Mennyire igazzá válik, hogy Krisztus kezd élni általad. Krisztus nyilvánul meg általad az emberek felé. És Dávidhoz ebben a történetben ez került közel. Ezt nyitotta meg. Érted? Hogy Uzza története csak segítség. Neked is nekem. Hogy lesz ítélet. De megmenekülhetsz tőle, ha Krisztusban hiszel. És nem csak megmenekülhetsz valahogy úgy küszöb alatt, hanem úgy menekülhetsz meg, hogy azt mondja Isten neked, az ennyi vagy. De nem csak ennyi, hogy egy tárgy vagy az ő íróasztalának a egyik fiókjába eldugva, hogy miért ciki megnelássák. Hanem azt mondja rád, a gyermekem vagy. Oh, halleluja! Annak ellenére, amilyen vagy. Annak ellenére, amilyen vagy. És ez változtat meg egyedül. Nem tudod magad megváltoztatni. Csak ez fogja megváltoztatni az életedet. És csak ez menthet meg téged. Ha megérted az Isten szentségének igazság és a bűnevaló kijelentését, ezek reflektorként világítják meg a keresztet. Csak azt mondod, most már értem. Mit jelent az Isten kegyelme? Mit jelent az, hogy Isten nekem megbocsátott? Úgyhogy nem érdemeltem azt meg. Mégis megtette. Kívánom nektek, hogy legyen erőforrássá ez az életünkben. Legyen bátorítása, hogy megtérjünk a bűneinkből, és ne takargassuk azokat, hanem szaladjunk a kegyelem trónjához. Menjünk oda az Úrhoz, mondjuk, atyám, annyira fáj. És legjobban az fáj, hogy még te így is szeretsz. Piszkos vagyok, szennyes vagyok, és így is szeretsz, és nem akarok ilyen maradni. Én már nem akarok a bűnben élni, nem akarom ezeket csinálni. Nem akarok többé így élni. Mert van a szellemedben egy egészséges megnyugvás, hogy az Isten a gyermekének fogadott téged. Ezért vagy szent. Álljunk fel és imádkozzunk. Drága mennyi atyám, lenyűgöz bennünket a kegyelem. Lenyűgöz bennünket szentséged. Lenyűgöz bennünket a szereteted is. Tédre hullunk, Uram, hogyha belegondolunk, hogy milyen jó vagy hozzánk, és mi mennyire bűnösök vagyunk is. Hogy kész vagy átformálni az életünket, és feltárni előttünk ennek forrásait, az erőforrásokat. Bárcsak mindannyian, akik itt vagyunk ezen a helyen, vagy hallják ezt üzenetet, megnyitnák szívüket, hogy bűneikből megmossasd őket, hogy Jézus vére által közösségbe kerülhessenek veled, hogy ők is hallják a kijelentést a szívükben, mint hogy mi halljuk, hogy gyermekem vagy. Ezért szent vagy. Áld meg a te népedet, Uram, hogy ragyogjon az életünkből a kegyelem igazsága a te szentséged által, Krisztusban. Amen. Amen.